Köszöntöm Önöket, ez a Kibeszélő Extra, és ma valóban valami extrát fognak látni, hiszen az előbb a bejátszás nem volt más, mint a Besúgó című minisorozat, magyar minisorozatnak a főcím zenéje. Csak hogy ezt azért kevesebben tudják már abból a generációból, akik igazándiból lelkesednek ezért a sorozatért, hogy ez a dal már több mint 40 éve megszületett, és már az 1980-as évek legelején is megütött bennünket. A dal szerzője lesz ma a vendégünk itt a Kibeszélőben, Mennyhárt Jenő. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és hát kezdjük ezzel magával a mocskos időkkel, ami ugye 1980-81-ben íródott?
81-ben vagy 82-ben, már nem emlékszem.
És ugye ezt speciál te szerezted egyedül, de ahogy említetted már korábban is, hogy azért ez a dal finomodott az idők folyamán, hiszen 40 év alatt már annyian játszottátok közösen, hogy mindenki tett hozzá bizonyos dolgokat.
Hát igen, így időközben beépültek ilyen riffek, és ezek most már számhoz tartoznak. Ez különben nagyon gyakran van így számokkal, hogy az ember megszerzi egy ponton, és akkor így az idők során belekerülnek dolgok. Úgyhogy ez nem volt másképp a mocskos időkkel sem.
Hogy került végül is ebbe a minisorozatba a ti dalotok?
Hát azt nem tudom, nem tőlem kell megkérdezni, én csak annyit tudok erről, hogy egy ponton felhívtak az HBO-tól, és mondták, hogy először azt, hogy szeretnék egy sorozatban használni a Mocskos Idők című számot úgy, hogy egy színészzenekar adja elő a filmben. És akkor erre született egy egyesség, aztán később megkerestek még egyszer, hogy azt szeretnék, hogyha ez lenne a főcímdala is a sorozatnak, és én akkor nem tudtam erről semmit különösebben. Úgyhogy számomra ez így zajlott.
Meglepődtél azért, hogy 60 országban, első körben 60 országban kezdték el vetíteni a filmet is, és hozzá a ti főcímzenéteket?
Hát igen, azt később hallottam, igen, az meglepett. Nem tudtam, hogy ilyen sorozatba kerül bele a Mocskos Idők.
Tehát a Mocskos Idők repít titeket a világ hírnév felé, így is lett.
Hát, jó, igen.
Láttad egyébként a sorozatot? Vagy láttál belőle részt?
Csak az első két részt láttam.
És szerintem korhű olyannyira, hogy azért visszahozza azt az érzést, amiben ott akkoriban éltünk. Már nem mindenki, de legalábbis az egyetemi világot illetően. Viszont ti is játszottatok rengeteget egyetemi klubokban, én emlékszem.
Hát akkor főleg egyetemi klubokban játszottunk, mert az állami vagy hivatalos klubokban, művelődési házakban ott valamivel szigorúbb volt a fekete listázás. Az egyetemek azok élveztek némi autonómiát, úgyhogy tulajdonképpen ugye 80-as évek közepéig mi többnyire egyetemi klubokban játszottunk. Először csak Budapesten, és akkor ugye 83-84-től már egyes vidéki egyetemi városokban is.
Eredetileg azért nem úgy indult, hogy Európa kiadó, hanem úgy indult, hogy URH, vagyis az Ultra Rock
hírügynökség.
Ebből lett aztán viszonylag gyorsan átalakult Európa kiadóvá. Miért? Az URH-t is szerették.
Hát ez nem teljesen úgy volt, hogy az URH átalakult Európa kiadóvá. Az URH-ban Müller Péter, ma már Müller Péter Sziámi néven van jelen a nyilvánosságban. Ő vele csináltuk Kislaci barátommal az URH zenekart, tehát így alakítottuk meg, és aztán később került hozzánk Somoskői Lajos és Salamon András dobos. És az URH-ban fél évig együttműködtünk, és akkor Müller Péter egy ponton úgy gondolta, hogy más utat választ, és gyakorlatilag kilépett az URH-ból, illetve hát így feloszlott az URH, és mi megmaradt tagok alapítottuk meg az Európa kiadót.
Hogyan működött akkoriban egy zenekar elindítása? Milyen nehézségek voltak? Hol lehetett gyakorolni?
Hát gyakorlatilag minden ellenszél volt. Tehát elvileg akkor nem is lehetett ilyen zenekarokat alapítani, olyan formá, hogy aztán azt lehessen gondolni, hogy ezek a zenekarok majd fellépni is fognak valahol, mert papíron Ori engedélyhez volt kötve akkor, hogy egy zenekar bárhol felléphessen. Nekünk ilyen nem volt, és nyilvánvalóan nem is lehetett volna. Tehát nekünk ez inkább arról szólt, hogyha netán sikerül valami bármiféle nyilvánosság elé kerülni, akkor az fog-e hatósági beavatkozáshoz vezetni, vagy utólagosan lesznek-e hatósági következményei.
Vegzáltak titeket?
Hát ez a 80-es eleje volt, úgyhogy akkor már ez egy picit módosulóban volt, tehát a 70-es évek végén volt egy-két kezdeményezés, ilyen művészeti kezdeményezés, tehát nem is annyira zeneiek, de voltak lakásszínházak, meg egy-két dolog. És ott sokkal keményebb vegzálások voltak, sőt, hát ott tulajdonképpen olyan nyomást gyakoroltak ezekre a résztvevőkre, ahogy a legtöbben emigráltak, és azt tulajdonképpen segítették is, tehát adtak nekik útleveleket, gyakorlatilag kinyomták őket az országból a hatóságok. És a 80-es évek elejére ez egy picit már változott, tehát minket inkább marginalizálni próbáltak.
Ez mit jelentett?
Hát fekete listák voltak ugye az ilyen művelődési házakban, tehát hogy gyakorlatilag nem tudtunk fellépni, az állami, mindenből csak egy volt, tehát volt egy állami hanglemezgyártó vállalat, egy állami televízió, egy állami rádió, tehát ezekben nem szerepelhetünk, ugye a sajtóban se. Úgyhogy gyakorlatilag nem nagyon lehetett tudni rólunk, ugye akkor még nem volt internet, tehát nem nagyon voltak alternatív formák, amiben tudtunk volna hát így megmutatkozni. Illetve hát ez nem teljesen így volt, mert aztán 82-ben és 84-ben félamatőr körülmények között sikerült felvenni.
Ezt mondani, hogy azért jelent meg tőletek hanghordozó, ugye most ezt mondjuk, hogy hanghordozó kazetta.
Igen.
Hát, ezt hogy sikerült összehozni?
Trükkösen sikerült összehozni, mert én a Balázs Béla stúdióban, ez egy filmstúdió volt, szóval arra volt létrehozva, ez egy ilyen független
kísérleti
stúdió volt, fiatal filmeseknek, hogy ugye nem jutottak nagy játékfilmhez, meg tévéfilmekhez, meg sorozatokhoz, hogy hát azért tudjanak filmet csinálni, főleg ilyen rövidebb kísérleti filmek, dokumentumfilmek készültek, ott rövid játékfilmek, egy-egy hosszabb játékfilm is. És hát itt fiatalok voltak, és azok között sokan szimpatizáltak az Európa kiadó tevékenységével, és én pedig, engem nagyon érdekelt a film, úgyhogy jártam ebbe a stúdióba. Ez egy nagyon érdekes hely volt, szóval számomra egy szellemileg sokat jelentett.
Inspiráló közeg?
Inspiráló közeg, és én akartam filmmel foglalkozni, tehát tanultam is ezekből a dolgokból, hogy ott voltam. És részt is vettem Balázs Bélás filmekben, mint zenész, mindenki csinált ott mindent. Tehát ezek ilyen kis költségvetési filmek voltak, úgyhogy én ott voltam statiszta, kisebb szerepeket is kaptam ilyen Balázs Béla filmekben. Tehát ez egy nagyon hangulatú, érdekes helyzet volt, és volt egy olyan a Balázs Béla stúdióban minden évben, hogy be lehetett adni filmforgatókönyvet arra, hogy tulajdonképpen egy ilyen pályázat volt, hogy beadták a főleg filmesek, de elvileg utcáról is be lehetett jönni, be lehetett adni a forgatókönyvet.
És kik bírálták el?
És főleg a Balázs Béla stúdió vezetősége, illetve tagsága, illetve hívtak, úgy hívták, hogy oponensek, Erdély Miklós volt az egyik oponens, Beke László a másik, és György Péter a harmadik, ezekben korai 80-as években őket hívták, és akkor tulajdonképpen hoztak egy döntést. Elég demokratikusan, mert szavazás volt a vége, hogy akkor erre megszavazzák, hogy ezt adnak egy teljes költségvetést, és nagyon gyakran voltak olyanok, hogy jó, hát nem adnak még teljes költségvetést, hanem mondjuk forgasson le valaki egy jelenetet, és akkor utána jöjjön, ide mutassam, és akkor már könnyebb lesz látni, hogy mit is akar. És tulajdonképpen, tehát ilyen előkészítő keretek is megszavazhatóak voltak. És tulajdonképpen ezt használtuk ki, hogy mondták nekem ott a Balázs Béla vezetőségében, hogy csinálhatnánk azt, hogyha én beadok egy zenés forgatókönyvet, akkor ők megszavaznak egy előkészítő keretet, hogy vegyem fel a zenét, hogy hát jobb képük legyen, hogy én mit is akarok, és akkor majd a filmet nem szavazzák meg, nekem viszont
lesz egy zene. Lesz egy album, kazettán.
Hát igen. Hát ezek persze elég kis pénzek voltak, tehát nem tudtunk bevonulni rendes nagy stúdiókba, de az Icarus művelődési házban volt egy ilyen, hát az ma már tényleg amatőr stúdiónak,
négy sávos
szalagos magna, abból savastak, hanem a vékony szalag, tehát tényleg 60-as évek, korai 60-as évek szerűen tudtuk fölvenni a 82-be, a Love 82 című anyagunkat, különben ezen volt először a Mocskos Idők is, és hát ez akkor nagyon jó volt, mi nagyon örültünk, hogy megörökítettük.
Bocsánat, hogy a szabadomágok, de azt mondtad, hogy ti úgymond rendszeridegennek tüntetek, akkor mégis ezek a kazetták hogy terjedtek el? Hiszen nekem is volt, hát tudom pontosan, hogy ezeket hogy lehetett beszerezni, de érdemes erről azért beszélnünk, hogy...
Hát én konkrétan nem tudom, hogy terjedtek el, de egy csomó embernek lett, tehát egy módon tudtak elterjedni, hogy készült egy másolat, a másolatról egy újabb másolat.
És nem úgy volt, hogy a magába az Icarusba is el lehetett menni, és lehetett kérni de. Az eredeti masterokról, vitt kazettára másolják át, és akkor apró pénzért megszerezni a viszonylag jó minőségű eredeti felvételt, és aztán azokat haveroknak tovább.
Hát én az apró pénz részéről nem tudtam, de vittek oda kazettákat, vagy vittek oda, igen, kazettákat, vagy szalagokat, hogy arra vegyék fel az Icarusba, de tudom, hogy ez folyt, hogy ott kézzük.
De gondolom ez aztán lökést is adott a zenekar ismertségének, nem? Mondtad, hogy eleinte csak Budapesten mozogtatok.
Igen, ez tulajdonképpen ez ettől így országosabb lett a zenekar egyrészt, másrészt pedig amikor elmentünk egy koncertre játszani, akkor már ismerték a számainkat, tehát az is egy változás volt. Úgyhogy akkor ez elkezdett úgy működni, mint egy zenekar szinte, kivéve, hogy semmilyen médiában nem szerepeltünk, ami aztán, mondom, hogy 84 fele kezdett módosulni, akkor már akkor így,
megjelent még egy kiadvány.
Megjelent ugyanilyen formán, tehát ugyanezzel a trükkel a Balázs Béla stúdión keresztül. Hát ezeket azért nem hívnám kiadványnak, mert ez lényegében felvettünk egy anyagot, és ez egy szamizdat formában terjedő zenei felvétel volt, tehát nem volt kiadvány. De 84-ben csináltunk egy ugyanilyet, és akkor már jobb, tényleg elég nagy nézettség mellett országszerte koncerteztünk. És akkor már megesett, hogy behívtak egyes tévéműsorokban, meg a rádióműsorokban is. De hát ez már, rádióműsorokban is. De ez már tulajdonképpen akkor már volt ez a perestroika, a glasnost dolog kezdődött el, ami ugye hát ez a Gorbacsov Szovjetunióban való hatalomra jutásával induló folyamatok, és azok tulajdonképpen itt Magyarországon is így elkezdtek lassan elindulni, és a 80-as évek közepére meg ezek már jól látható változásokhoz vezettek.
Ennek eredménye lehetett az, hogy aztán 1986-ban megjelent az első Bakelit nagylemez tőletek? Hát az hogy történt?
Csak ennek az eredménye lehetett. Hát az elég szürreálisan történt, mert így ebből a betiltottságból, és ez olyan fajta betiltottság volt, hogy hát vagy fekete listázottságból. Tehát ez tényleg olyan volt, hogy itt nem voltak tárgyalások a lemezgyárra, meg tévék esetet, ez egyszerűen nem létezett a hivatalos.
Gázsik ilyenekről szó sem volt, gondolom én, csak arról,
hogy... Az nevetséges volt, meg gázsikat. De mondom, hát ez is csak ilyen egyet, de a belépőjegyek is olcsók voltak, tehát pénzről nem nagyon volt itt szó. Se a rendezők részéről, se a zenekarok részéről a 80-as évek közepéig. És ebből a teljes ilyen marginalizáltságból egyszer csak mentem anyámhoz meglátogatni, és mondja, hogy valami Erdős Péter keresett a lemezgyárba. Erdős Péter telefonon, és meghajtta a telefonszámát. Valami Erdős Péter. Anyám ennyire volt képbe. Hát igen, azért mondjuk most már így 2020-ban talán meg kell mondani, hogy Erdős Péter volt ugye a hanglemezgyártó vállalatnak talán az ilyen. Hát így a fő arca volt.
Hát élet-halál ura volt ott.
Hát
Bors Jenővel együtt.
Ő adta leginkább az arcát ehhez a kultúrpolitikához, ami akkor tulajdonképpen így folyt. Tehát Igen, de nem, szóval ő nem tudott ettől eltérni igazából, tehát ő éppen úgy végrehajtott ezt, mint az összes többi ember, aki ott dolgozott, de ő az ő arcához volt kötve tulajdonképpen ez a cenzúra, meg elnyomás, meg ő nyilatkozgatott ilyen
kemény. És akkor te visszahívtad?
Visszahívtam, és mondta, hogy menjek be hozzám, beszélni akar velem. Mondtam hogy magamban, hogy ez nyilvánvalóan egy csapda, most jön valamilyen trükkös csapda, amiben, mert ilyenek voltak, hogy beívtak a tévébe, és akkor kiderült, nekünk nem mondták, de tévés ismerőseinktől kiderült, hogy a Elhajlások és Vadhajtások című műsorba, vagy rovatba akartak minket bemutatni. Tehát azt gondoltam, hogy itt is valami ilyen ravasz trükkről lesz szó, hogy majd én azt hiszem, hogy itt valami jó dolog történik, és akkor menet közben kiderül, hogy áll. Úgyhogy ilyen gyanakvóan bementem hozzá, amikor beléptem a szobába, akkor az volt az első dolog, mondta, hogy jó napot kívánok, mondta, hogy hát szerintem tegeződjünk, mondja ő, mondtam, hogy nem, szerintem magázódjunk továbbra, és tehát így, hogy meglegyen az alaphangulata a beszélgetésnek, hogy nem annyira haveri helyzetbe. Helyzetnek tekintem ezt, amiben vagyunk. És elkezdtem, mondta, hogy jó, magázódjuk, végig magázódtunk. Szerintem én voltam az egyetlen, akivel magázódott így a rockzenészek közül. És mondta, hogy foglaljak helyet, mert úgyis, hogyha megmondja, hogy mit akarok, akkor úgyis leülnék a meglepetéstől. Jó, a helyre leültem, és mondja, hogy ki akarok adni egy Európa kiadó lemezt. Hát gondoltam, oké, ez... itt valami trükk lesz. Hát aztán tárgyaltunk, és hát én úgy csináltam, hogy olyan feltételeket szabtam, az volt az alapfeltétel, hogy mi beadunk egy anyagot, és ez vagy úgy megy, ahogy mi beadtuk, vagy nincs az egész. Igen, mert voltak ezek a részalkudozások, és azt ismertem, és ezek a
húzzák ki sorokat belőle.
Húzzák ki sorokat, meg akkor a zenekarok is megpróbáltak ravaszkodni, hogy írtak kamuszámokat, hogy, ne, hogy azokat húzzák ki, ne azt a sort, amit tényleg el akarnak játszani. Volt egy ilyen, és nem hittem benne, mert igazából olyan lemezek jöttek ki, mint amit a lemezgyár akart, tehát nem lehetett őket túl ravaszkodni valójában. Úgyhogy azt gondoltam, hogy tényleg most vagy csináltunk egy olyan lemezt, amit mi akarunk, vagy hát mi megszoktuk, hogy nekünk nincs lemezünk, ezre nem is számítottam, úgyhogy akkor meg nem, továbbra se lesz lemezünk, tehát az is oké. És hát a végén gyakorlatilag életem legjobb feltételeivel csinálhattam egy olyan lemezt, amit szerettem volna. Tehát amit akkor még én nem értettem, de később aztán hát kiderült, hogy ugye ott felgyorsultak az események, és akkor elkezdődtek ezek a jól látható politikai változások. Ez még amikor 85-ben tárgyaltunk, ez nem volt ennyire világos.
Tehát nem szóltak bele, úgy jelent meg az anyag, ahogy elkészítettétek?
Hát úgy, és igazából nem ez a része volt az ellenség valójában, ami miatt azt a lemezt én sose szerettem igazán, az a technikai része. Tehát sajnos bekerültünk ebbe a technikai értelmében a lemezgyártó procedúrába, és arra mi egyrészt nem álltunk készen, másrészt szerintem annak a lemeznek nem úgy kellett volna elkészülnie, mint ahogy el kellett technikai alapokon, tehát mi egyszerre akartunk játszani, egy ilyen életszerű lemezt akartunk, és akkor ilyen sávokra szedve játszottak minket, hogy csak úgy lehet.
Holott addig az Európa kiadó inkább egy koncertzenekar volt.
Hát lényegében csak koncertek. De mondjuk lemez, vagy bocsánat, filmgyárban ott néha játszottunk sávonként, de mondjuk ilyen rockzenét, hát ma is a popzenét, én mai nap is úgy venném fel, hogy egyszerre játszunk. Vagy hát ma már, hogyha nem egyszerre játszunk, akkor nem rontanánk el, mert ebben van rutinunk. Tehát, hogy mit tudom én, 10-15 ilyen lemezfelvétel után az ember már ezt a helyzetet is megoldja, de mindegy, akkor ez tulajdonképpen szerintem ennek esett egy picit áldozatául. Nem olyan lett, mint amilyen akkor az Európa kiadó.
háza, mint a kísérletek. To be or not to be, that is the question. I can't get no satisfaction. Ki az az everybody, és hova, come on. Én maradok hús a csontjaimon. Egy őrület fogságában, a buja pesti éjszakában. Elmondom az imádást.
De akkor kaptatok azért hideget és meleget is. Volt, aki azt mondta, hogy nem ezt várta, hanem a régi dalokat, miért nem azok kerültek rá. Mások azt mondták, hogy ez viszont az új irány, az Európa Kiadó egy másik arcát mutatta meg.
Az Európa Kiadó mindig kapott kezdetet, tehát amikor elkezdtünk játszani, és amire azt mondják, hogy az Európa Kiadó fénykora, akkor azért az úgy volt, hogy azt kiabálta be a közönség egy jelentős része, hogy URH. Aztán ugye a klasszikus felállás, amire később szoktak hivatkozni, hogy fú, másik János. A másik János, amikor bevettük, akkor az árulás volt, mert János valamennyire egy ismertebb volt ilyen hivatalos zenei körökben is, és mit tudom én, színészeknek, meg színésznőknek csinált lemezeket. Úgyhogy ő nem tartozott ebbe az underground körbe egy csomó ember szemében, úgyhogy akkor az volt a baj. Akkor 87-ben kiléptek a másiken, és akkor az volt a baj. Tehát ez mindig volt, hogy...
Ez a lemez után történt?
A popzene előtt meg mindig az volt, hogy a lemez után történt, aztán egy kilépett, igen. Vagy 88-ban, tehát lehet, hogy az nem is 87-ben volt, hanem már 88-ban, amikor a Döncivel kiléptek a zenekarban. De hozzáteszem, hogy a lemez előtt is az volt, hogy miért nem lehet lemezünk, mindenki nagyon... fel volt háborodva, aztán amikor lehetett, akkor meg az, hogy hogy lemezt csinálunk, mi a lemezgyára. Tehát ez mindig volt, és azóta is van, és szerintem ez lesz is. Tehát, hogy gyakorlatilag csak rosszat lehet csinálni.
De néhány évre rá sikerült ugyanezt megismételni. Igen. Pont a választások előtt egy évvel jött ki ez az emblematikus címmel, hogy Szavazz rám.
Igen. Hát az nem egy ilyen politikai gesztusokat, bár nyilván az is benne volt a levegőben, de akkor még azt sem lehetett tudni, hogy egy év múlva választások lesznek, úgyhogy akkor valahogy az így az akkori helyzetet próbálta kapni az a lemez, és én azt hiszem, hogy valamennyire sikerült is neki. Ott megint az volt, hogy az egy, nem volt egy jó pillanat, amikor ezt csináltuk, azt a lemezt a zenekar szempontjából, mert akkor egy vadi új felállással ez azután történt, hogy másik János és gitárosunk Dénes József Dönci kilépett a zenekarba, és egy vadi új felállással mentünk neki ennek a zenekarnak, és az még így nem, vagy ennek a lemeznek, és az nem volt még így annyira egybe. Úgyhogy az is inkább ilyen a technikai részeken picit kapott egy ilyen ellenszelet, de azt is megcsináltuk ugyanúgy, mint az elsőt, hogy az simán, ahogy akartuk. Elég sok stúdióidőt kaptunk rá mind a kettőre.
És akkor elérkezünk a rendszerváltáshoz, és utána a 90-es évek eleje. Ezt hogy élte meg a zenekar? Hogy élted meg te?
Hát értem.
Változott valamiben? Több fellépés, hát, kevesebb fellépés.
Igen, akkor már ilyen egy profi menedzser cég jelentkezett be, hogy szervezni a koncertjeinket, meg hát akkor igen, a médiákban lehetett szerepel, akkor tulajdonképpen akkor így az volt, hogy így be kellett lőni, hogy most az Európa Kiadó az milyen zenekar lesz. Tehát megnyílt neki egy ilyen mainstream lehetőség, és ez engem sose vonzott, tehát azt tudjuk, és nem is elvi alapon, hanem nem éreztem, hogy ez a dolog oda tartozik, és azt sem éreztem, hogy tehát én nem úgy akartam zenélni, tehát én nem egy zenészként gondolkoztam erről a dologról, hanem egy olyan emberként, aki ezt is csinálja, de mindenféle más dolgot is akartam csinálni, és nem akartam a zenét szakmaszerűen űzni, mert úgy éreztem, hogy az sebezhetővé teszi az embert, hogyha szakmaszerűen csinál.
Akkor ez azt is jelenti, hogy akkoriban nem lehetett ebből megélni, csak ebből megélni?
Hát ha mainstream...
Tehát a föloldódsz a mainstreamben, akkor...
Voltál, és az nem csak az a jelent, hogy akkor jó, akkor a zenekar, hanem akkor azzal így jöttek dolgok, hogy akkor kaptál ilyen, mit tudom, színházi zenei rendezvényes, vagy mit tudom én, rádió. Tehát, hogy tulajdonképpen olyan helyzetbe hozhatod magad egy mainstream zenekar vezetőjeként, hogy akkor így meg tudjál élni. Meg hogyha még akkor másoknak is írsz szöveget, ez egyik dolog hozza a másikat. De én pont ezt nem akartam csinálni, tehát ez a része nem is izgatott, meg úgy éreztem, hogy akkor így elveszik a dolog benne, mert ezt nem lehet így kapcsolgatni az emberbe, hogy na most komolyan csinálom, most meg csak így szöveget írok valakinek, vagy én nem tudnám. Úgyhogy ezt ki akartam kerülni, és akkor ez elég hamar el is dőlt, mert én már 91 vége fele, 92 eleje fele, mert tudtam, hogy nem leszek már sokáig Magyarországon, hanem el fogok költözni. Úgyhogy ez így aztán ezt a problémát ki is került. Tehát koncertezgettünk, és elmentem.
És aztán volt 94-ben egy koncert a Katona József Színház, illetve több is, amiből készült egy szintén remek lemez. Azt mondják, hogy az volt az első búcsú koncertje az Európa Kiadónak, vagy sosem volt búcsú koncert?
Nem, arra azt mondták, hogy már megint búcsú koncertje van az Európa Kiadónak, ugyanis az Európa Kiadónak volt egy búcsú koncertje, az 1983. december 30-án volt az egyetemi színpadon, és az azért volt, mert Magyar Péter és Dobos és Kis László, aki az alapító tagja volt az Európa Kiadónak, basszusgitáros, ők bejelentették, hogy elmennek a zenekarba. És hát akkor még ez még úgy az elején volt, és így nem nagyon lehetett, tehát ez még nem volt akkor egy ilyen zenekar, hogy az Európa kiadott, tehát ezen a néven játszottunk, de még ez így nem volt bejárat, hogy ez micsoda, meg hogy van ez egyáltalán. És hát akkor mit tűnt, hogyha ők elmennek, akkor ennek vége van, és akkor majd csinálunk egy másik felest, amit valahogy máshogy fognak hívni, így gondoltam. Úgyhogy bejelentettük, hogy jöhetek az Európa Kiadónak ez a búcsú koncertje, és meg is tartottuk, és hát egy év múlva, nem egész egy év múlva visszajött Laci meg Magyar Péter, hogy mégiscsak játszanának velünk tovább. Illetve hát nem így jöttek vissza, hanem úgy alakultak a dolgok, hogy mégiscsak visszajöttek játszani. És hát akkor Európa Kiadó néven folytattuk tovább. És
tényleg, bocsánat, honnan jött az, hogy Európa Kiadó?
Hát tulajdonképpen az URH-ban még volt egy fotóötlet, mert az URH-ra nagyon béna fotókat lehetett csak csinálni, mert Müller Péter nagyon magas volt, Kis Laci és a akkori dobos Salamon András meg alacsonyak voltak, és hát a Müller Péterhez képest én is viszonylag alacsonynak számítottam, úgyhogy így mindig tornyosult a fotókon. És hát akkor így kitalálta ő, hogy ennek akkor ezzel valamit kezdeni kell, és akkor majd elmegyek az Európa Könyvkiadó elé, és ő úgy áll be, hogy a könyvet kitakarja, és akkor lesz egy Európa Kiadó felirat a fotón. És hát így jó, soha nem csináltuk meg a fotót, de így ez megmarad benne. Ez az ötlet. És amikor zenekar nevet adtunk, akkor hát mi azért tényleg nagyon nem a rock felől jöttünk, és ez akkor egy nagyon fontos gesztus volt, hogy ez nem egy ilyen rock, nem az akar, nem az a történet, nem az nem is az az esztétikai megközelítés. És akartam egy olyan nevet adni a zenekarnak, ami ezt jelzi valamennyire. És hát az Európa Kiadó az nagyon jó volt ilyen szempontból, mert egyrészt azt a státusz quót is leírt, amiben ugye akkor éltünk, és ami alapvetően határozta meg az életünket.
De mint az ma is igaz.
A zenekar helyzetét bizonyos szempontból ma is igaz, igen. Másrészt pedig hát azt is jelezte, hogy mi egyrészt ilyen nagyobb világ fele szeretnénk kinézni. Harmadrészt pedig az is, hogy hát ez tulajdonképpen egy kulturális intézmény, vagy hát nem intézmény, de tehát nem egy zenekarként határozza meg magát, hanem egy ilyen artisztikus entitásként, csoportként. És én szerettem azt a nevet, De nem, eleinte nem nagyon szerette senki, szinte mindenki próbált lebeszélni róla, hogy Európa kiadó legyen a zenekar neve, de nem hagytam magam.
Helyesen. Térjünk vissza 94-hez, utána mi történt?
Elmentem Amerikába, és ott éltem egy, hát nehéz megmondani mennyit, 10-12 évig elég stabilan ott voltam. Kezdtem, volt egy 3-4 év, amikor jöttem, mentem. Ott is éltem, meg itt is.
És mivel foglalkoztál ki? Zenéltél?
Zenéltem is, de azt mondjuk kevesebb, de zenekörül sokat voltam, mert sokat dolgoztam ilyen zenei stúdiókban, főleg próbahely stúdiókban. És az érdekes, hogy eddig különböző stúdiókban dolgoztam, tehát különböző szeleteibe a New York-i zenei világnak volt elég jó betekintésem. Csináltam, volt egy projektem is, ez Mr. Khan and the Bioneers Brave New World Orchestra néven. Egy CD-t hoztunk össze, meg egy pár koncertet. Ez tulajdonképpen egy ilyen kísérleti projekt volt, tehát ez nem is igazából azzal a céllal jött létre, hogy na most majd csinálunk egy zenekart, és akkor ez lesz. Megcsináltuk, és ez nekem egy, én szeretem azt az anyagot, és egy érdekes tapasztalat volt. És örülök, hogy New Yorkban is csinálhattam egy anyagot, mert az nekem sok, tényleg minden szempontból akkor jó volt. És emellett foglalkoztam, tehát dolgoztam a Greenpeace-nek, mint fundraiser, és voltam sofőr, voltam szobafestő, voltam sok minden.
És akkor mikor jöttél végül vissza?
Hát ez az, hogy ezt nehéz megmondani, hogy mi az a pont, amikor én már így visszajöttem. Hát lényegében a 2010-es, 10 fele, 9-10, azóta már inkább itt vagyok.
És az akkor újrainduló Európa kiadó, az hogyan érett össze?
Hát nem akkor indult újra az Európa kiadó, mert pont azért kezdtem visszajárni, mert 2004-ben.
Hát ez a két lakiság volt, hogy igen, 2000... amikor hazajöttél, akkor mindig volt valamilyen fellépés.
Ez csak 2004 után volt, tehát 2004-ig ez nem volt a helyzet. Tehát az Európa kiadó egy alkalmat kivéve Hibernára volt. Úgyhogy ez 10 év után kezdődött újra, lényegében ugye elkezdtünk játszani, mint Európa kiadó, de hát eleinte csak alkalmilag, amikor itthon voltak. Ráadásul ez nem csak engem érintett, hanem Kis Lászlót is, aki Ausztráliában élt. Tehát úgy, ahogy én Amerikába oda került ki. Tehát egyáltalán volt könnyű megszervezni azt, hogy mi ide tudjunk jönni, és akkor itt koncerteket tudjunk adni. Ez időnként sikerült, hogy egy időben ezt meg lehet összevezni, és akkor játszottunk 2004-től kezdve. És hát akkor ez egy darabig így ment, hogy játszottunk, sokan jártak a koncertjeinkre, mi tudtuk, hogy ez hosszú távon nem nyilvánvalóan, ez nem mehet így, ez lehetetlen, de azt gondoltuk, hogy majd ez vagy elvezet valahova, vagy nem. És akkor...
De aztán elvezetett?
Hát aztán ugyanakkor, a tízes évek elején... nem kis részben azért, mert közben nekem az életem úgy alakult, hogy egyre többet voltam itt, és akkor hát én abban a helyzetbe kerültem, hogy már jobban tudtam erre figyelni, meg koncentrálni, meg jobban elkezdtem ismerni ezt a helyzetet. És akkor 2013-ra állt elő az, hogy lettek megint új számok, és hát akkor elkezdődött egy ilyen újabb szakasz a zenekar történetének. Ott akkor változott a felállás, mert például a Kis Lacival nem tudtunk együtt játszani, amiatt, hogy ő
Ausztráliában élt.
Igen. És egy pár más változás is volt, és akkor elkezdődött egy ilyen új szakasz.
Csináltunk, és ennek az eredménye lett a...
Készítettünk először egy Annak is kell címen egy CD-t, azt kicsit elkapkodottnak éreztem, úgyhogy megcsináltam a B-változatát is, tehát...
Ez mit jelent?
Hát, hogy egy pár számot újra megcsináltunk egy-két másfél évvel később, amit az első még úgy éreztem, hogy nem csináltunk meg, tehát gyakorlatilag újra fölvettünk, illetve hát hozzátettünk még azóta elkészült számokat is, tehát ilyen félig átfedő új lemez volt.
De akkor ezzel együtt folyamatosan koncerteztek is, nem?
Akkor elkezdtünk koncertezni, és folyamatosabban, igen. És hát 2016-ra így úgy éreztem, hogy hogy igen, ez nekem egy ilyen, tehát amikor visszajöttem, akkor lényegében halvány fogalmam se volt a dolgokról, tehát itt közben tényleg minden megváltozott, a helyzetek, a politikai helyzet, a zenei világ, a technológia, amin egyáltalán ezek a felvételek készülnek, meg a koncertek zajlanak. Tehát nekem gyakorlatilag így újra kell, nem ismertem embereket, stúdiósokat, menedzsereket, tehát egy ilyen majdnem úgy szűzen kellett itt újra neki fogni ennek az egésznek, úgyhogy hát én úgy gondolom ezt utólag, és akkor is volt bennem ez, hogy ez az időszak, ez inkább ilyen újra betájolás volt nekem. És akkor 2016-ra tartott már ott a helyzet, hogy azt éreztem, hogy most már jobban tudom, hogy mit akarok, kikkel, hogyan. És akkor csináltam egy jelentősebb átalakítást a zenekar felelesében, és hát akkor elkezdődött ez a legújabb szakasz, amit egy új felelessel, és már olyan hát helyzetben ebbe beleértem, hogy most már tudom, melyik stúdiókba akarok, kikkel dolgozni. Tehát egy kicsit már ilyen olyan körülmények között, ami jobban a kezünkben, kezemben van, tudtam csinálni, amit szerettem volna azokkal, akikkel úgy éreztem, hogy ezt 2015 után most itt Európa kiadóként tudom csinálni.
Említetted azt, hogy mennyire meglepett, amikor visszajöttél és elkezdtél körbenézni a technológia, a digitalizációnak a fejlődése, fejlettsége, de aztán végül is ez adott a kezetekbe egy olyan plusz eszközt, ami szerintem nagyon hasznos, különösen az Európa kiadó egész 40 évét összefoglalva, hiszen létrejött egyfajta digitális archívum.
Igen, 2010-től videókat készítek, tehát részben ebből élek, és dokumentum videókat intézményeknek, és gyakorlatilag hát archivál nekik dolgokat, videókkal. És tulajdonképpen ez nagyon bennem volt, és én ezt a gyakorlatban nap mint nap csináltam, és 2015-ben egy barátommal, Szénási Alexel, aki média és reklám szakember, beszéltünk arról, hogy tulajdonképpen nincsenek olyan formák, hogy mondjuk egy digitális formák, platformok, ahol egy zenekar dokumentumai és tulajdonképpen életművel rendszerezett formában megjeleníthető lenne. Tehát így elszórva vannak dolgok, és azok nincsenek semmilyen rendszerbe téve. És azt gondoljuk, hogy elgondolkozunk egy ilyennen, és megpróbálunk csinálni egyet. És ez egy hosszú folyamat volt, ami 2015-ben indult el, és gyakorlatilag kitaláltuk ezt a formát, amit mi hát digitális térnek hívtunk, ami nem, kicsit több, mint egy archívum, mert hát főleg archívum, és a zenekar munkásságát, illetve annak dokumentumait idő alapon, és nagyon sokféle kíváncsiság mentén kutathatóan rendszerezve teszi fel egy ilyen multimédiás rendszerbe. De ez ebbe a jelen is beletehető, tehát ami most történik, tehát ami mondjuk egy Facebook oldalra kerülne, vagy egy websájtra, az is a része ennek. Tehát ez gyakorlatilag egy zenekarnak a teljes tevékenységét, múltját, jelenét és jövőjét is egybefoglaló.
Egy olyan idővonal, rendszer, ami gyakorlatilag a legnagyobb, vagy a legfontosabb mérföldköveknél állítja meg ugye az időt, és lehet végig tekinteni az akkor készült, vagy az akkori legjellegzetesebb, legtipikusabb felvételeket, videókat, vagy hangfelvételeket, elolvasni a rólatok írott kritikákat, megnézni azokat a plakátokat, amelyeken abban az időszakban hirdettétek az Európa kiadó koncertet, tehát egyfajta retro kortörténetként is felfogható.
Igen. Ez különben megnézhető bárkinek, europakiadó.e38.hu.
És mikor játszottok legközelebb közönség előtt?
Június 11-én a Várkert bazárban fogunk játszani.
Ez valami jubileumi, vagy van valami apropója? Vagy?
Hát nincs igazából. Tehát érdekes, hogy annyival, hogy mi még sose játszottunk a Várkert bazárban, és ez az egy olyan elem van, ami hát speciálisan teszi ezt a koncertet, hogy most lesz az az alkalom, amikor ezt így belakjuk.
Menyhárt Jenő, köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak a Kibeszélő Extrát, látták, viszontlátásra.
Yeah.